ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Hatodik rész.
Eljött végre a nagy alkotmányos ünnepélynapja, melyre oly szent lelkesüléssel egyfelől, mint borfogyasztással más részről készültek hetek óta. Mint hogy a megyeháza termei nem voltak képesek befogadni a választók nagy tömegét, künn a megyeháza kővel kerített udvarát rendezték el számukra. Az erkély alá nagy faállványt emeltek, melyen a főispán s az ünnepély előkelői foglaltak helyet.
A megelőző estén már minden oldalról jöttek hosszú szekérsorral a választók tömegei. Szentírmai hívei csendesen, szép rendben vonultak be minden utcán, pompásan öltözött mentés, délceg lovagoktól vezetve, a szekerek mellett kardos ifjak nyargaltak a rendre ügyelve, s az egész menetet előre kitűzött tanyáikra vezették. Kőcserepi korteseit messziről meg lehetett sejteni a nagy ordításról, mellyel közeledtek. Este felé már oly muzsikálás és kurjongatás verte fel a várost, mintha minden ember férjhez ment és megházasodott volna benne.
Szentírmai választói pontban 3 órakor hajnalban már mind talpon voltak, s végezve a rövid, de szükséges, szíverősítő reggelizést, szép rendben egymás sorjában megindultak tanyáikról a megyeház felé, s helyzetükhöz illő méltósággal vonultak be a tágas udvarra, és körülfogták a főispáni tribünt.
Indulnom kell. Viszont láthatom kedves családomat az ablakokban.
A tanácsos úr kíváncsi volt a harcmezőre, seregeik fölállítását megtekinteni. Egy hátulsó terem ablakán kegyeskedett kitekinteni. Ez a pillantás nagyon elrontotta belső jó kedvét. Egyetlen tekintettel átlátta, hogy az ő párthíveinek tömege kevesebb, mint szentírmaié, azon felül a legkedvezőbb állást ők foglalták el. Itt csak ésszel lehet segíteni.
Ezek az emberek puszta szóval több eredményt bírtak kivívni, mint én pazarlással. Többet érnek azok puszta kézzel, mint én minden kincsemmel együtt. A kokenfalmi nevességet előre kell küldeni, mert az ellenpárt rögtön szavazatot fog követelni. Aki pedig már a szavazás kezdetekor a zárt kapukon kívül reked, az többé nem jöhet be.
Kőcserepi rögtön embereket küldetett Bogozihoz. Kezdeményezte a főispán és alispán előtt, hogy a választás megnyitását mindenféle ürügy alatt el kell diplomatizálni addig, míg a várt segédsereg megérkezik.
Méltóságos uram, már megbocsásson, hogy így berontok, de kénytelen vagyok méltóságodat figyelmeztetni, hogy az idő telik, s az egybegyűlt nemesség odakint türelmetlen kezd lenni. Kérem méltóságodat, vegye tekintetbe, minő rossz származhat abból, ha méltóságod még sokáig késlekedik. Az egybegyűlt nemesség odakünn hajnal óta készen várakozik, egy része ugyan jól felpálinkázva, de a nagyobb része étlen szomjan. Az emberek zúgnak, zajongnak, már is kezdenek egymásnak feleselni. A leggyalázatosabb verekedés üthet ki közöttük, mely szégyent hoz mindnyájunkra.
Ő méltósága nagyon el van foglalva most.
Dolga van ő méltóságának.
Fontos, sürgetős, mulaszthatatlan.
Semmi sem fontosabb a jelen ügynél. Semmi sem elébb való kötelességennél. S én komolyan figyelmeztetem méltóságodat szent kötelességére. Méltóságos uram, Én elismerem méltóságot hazafiú érdemei. Tehát ezek azon fontos sürgönyök. Ez azon fontos ügy. Ez azon elhalaszthatatlan olvasmány. Egy képes csárivári. Mi miatt az összes nemességnek várakozni kell? Mely a közügyeket háttérbe szorítja. Ez ugyan derék dolog.
A megyeház udvarának egyik szögletében nagy rakás tégla volt felhalmozva. Jövendőbeli építkezés végett. A mámoros sereg egyszerre rohant az alkalomnak, elkezdte ostromolni téglabombáival az ellenfél választóit. A szentírmai párt emberei nem akarták magukat engedni, s ki botot, ki csákányt ragadva elkezdték visszaverni támadóikat. A leggonoszabb öldöklés támadt volna, ha hirtelen maga szentírmai és kárpáti meg nem jelennek párt híveik között. Zoltán a választók vállaira emelkedve szózattal hívta fel választóit, hogy rögtön hagyják el a megyeház udvarát, és protestáljanak az alkotmánytörő erőszak ellen. Választói igen helyesnek találták-e felszólítást, s azonnal kezdtek a főkapun keresztül kifelé nyomulni.
Az ellenfél vérszemet kapott, s a távozóknak rohant egész düvel. Vége volt a rend a fegyelem utolsó színének is. A felbőszült ittas sereg űzte az előle menekülőket egészen a város végéig. Egy csapat a legittasabb vérengzők közül ez alatt felrohant a lépcsőkön furkós botokkal, s az ajtóban álló hajdukat földre verve elfoglalta az előtermet. Néhányan a gyűlésterem ajtajának estek, hogy befeszítsék. Az ajtó egyszerre kinyílt, s a dühött vakmerők előtt állt Tarnavári.
Megálljatok! Nem tudjátok, hogy ez a hely szent? Ez a hely az ország terme! Ki innen istentelenek? Takarodjatok ki rögtön! Vagy aki e küszöbre merészeli tenni lábát, azt én ezzel a kardommal hasítom ketté!
A fenyegetés oly határozott modorban volt téve, hogy a kortes urak jónak látták azt komolynak venni, s szépen leszálltak a zöld asztalról, és szép csendesen kimentek az előteremből. Tarnavári dütörreszkedve fordult vissza a gyűlésterembe. Éppen akkor lépett ki a főispán szobájából a nála tartózkodó urakkal, kik az egész botrány jelenet alatt nem is mutatták magukat.
Méltóságos uram, én protestálok az alkotmányszegés ellen, s óvást teszek minden lehető eredmény ellen, melyet nyers erőszak szült.
Méltóságos uram, hiszi a méltóságot, hogy mai napon végre lehet hajtani ez alkotmányos lépést?
Rudolf egy szarkasztikus tekintetet vetett az udvaron lézengő néhány választóra, s visszahúzta magát. A veletartók mindnyájan elhatározták, hogy elhagyják a megyeházat. E pillanatban érkezett meg Bogozi a maga kókánfalvi híveivel. Mintegy 300-an lehettek mindössze. A hátulsó kapon vonultak be az udvarra. Üdvözölték is őket minden ünnen, erkélyekből, ablakokból. Kőcserepi kalpagjával köszönt rájuk.
A menet szép, toborzó lépésben járult a főispáni erkély elé. Ott Bogozi őket katonásrendbe állította, egyetintett botjával, egyszerre 300 torokból harsant fel.
Kárpáti!
Be kell zárni a kapukat!
Nem szabad, nem kell megengedni!
Prájszentez determinant.
Méltóztatod kimondani. Prájszentez konkludunt.
Az urak odafenn végtelen zavarban voltak. A tarkatollas tábor mind kűnszaladgált az utcán. Szentírmai vert táborát kergetve ki a városból, s mire hírt vettek a veszedelemről, a kapuk be voltak zárva. A fekete táblán kiírva a szavazat visszavonhatatlanul. Mit lehet itt még tenni?
A kokánfalviak érdemes vezére jöjjön fel egy szóra a terembe.
Hát, ha tüzes sárkánnyal volna tele mind az egész ház, vagy nem mennék-e fel?
Mit cselekedett ön, szerencsétlen ember?
Ha tudni kívánja nagyságot, megmondom, hogy mit cselekedtem. Nagyságod és cinkos társa, Maszlacki, az én 10 körbömet használták fel Kárpáti Zoltán megrontására. Mert ha én le nem írom neki azt az átkozott pert, nagyságod most nem ül Kárpát-falván. Azért én most helyrehozom, amit vétettem azon a derék hazafi ellen, akit az Úristen éltessen sokáig. Ezt cselekedtem, nagyságos uram.
Ön gyalázatosan, undokul megcsalt engem. Ön egy...
Mérsékelje magát, méltóságos uram. Tessék meggondolni, hogy én Kokánfalváról jövök, s Kokánfalvi nemes embert még a pap se leckézzen meg a templomon kívül.
Bogozi rá sem nézett többet, ment egyenesen a főispánhoz. Illendően meghajtotta magát előtte, szépen megálltott, két keze a botja végén. Az elnök sokat beszélt az előtte álló vad szittyához, de részint oly halkan beszélt, részint oly rossz akcentussal, hogy aki nem volt szokva hozzá, ki nem találhatta, melyik idiómáját gyakorolja az indogermán szólásnak. Bogozi csak hallgatta türelemmel. Általában legkevesebb kételkedést, ellenvetést vagy tiszteletlen felindulást sem engedett arckifejezései közé vegyülni az egész beszéd alatt.
Méltóságos uram, egy szót sem értettem ezen gyönyörű beszédből, mivel nagyot hallok.
Ne hallgasson senkire, Bogozi! Ezek az urak csak időt akarnak nyerni!
Megértem a szép szót, méltóságos uram. Tehát az a szándék, hogy kinyitván a kapukat, birokra eresszenek bennünket a kündörömbölő ellencsapatokkal. Már hiszen ismerik méltóságos és tekintetes uraim a Kokánfalvi nemesség híres krónikáját. Amióta Árpád e helyen megszállott, Kokánfalva nemes legényei mindig híres neves verekedők voltak. Ők pogány vallásuk gyakorlása miatt még második András király alatt is beverték egynémely úrfejét, s ők maguk hatat üzentek egész Bihar vármegyének, mely határaik fölött igazságtalanul ítélt. Negyedik Béla király alatt csak a Kokánfalva mocsarai közé nem jött be a tatár, s ha bement, ott maradt. Dózsa paraszthadát 1000-nyi 1000-rel verte meg Dobsa László alatt, egymaga e helység. Mióta Mohács alatt siralmasan elesett nemzetünk, hány különböző úr foglalt el már ezt a vidéket, de nem fizetett Kokánfalva egynek se soha harácsot, egy harapás kenyeret sem. Uraskodni oda még be nem jött senki apja fia, akit ki nem vertek. Az utolsó győri inszurekciónál hátát vetette a többi nemesség a francia seregnek. A Kokánfalviak ott is szembeszálltak, s megfokosozták a nehéz vasasokat. Úgy mentek azok panaszra Napóleon császárjokhoz, mondván, nem tudjuk, mi az a görbe, de nagyon rossz. Azok a görbék, íme, most is kézben vannak. Azok a kezek most is oly izmosak, mint ősapáinké. Semmivel sem kisebb bennünk a tudomány fejek beverésére, mint volt 800 esztendő leforgása alatt. Azért, ha azt kívánják a méltóságos és tekintetes urak, hogy most szavazatot adjunk rendes úton módon, mi megtesszük azt is rendben, becsülettel. De ha jobban tetszik ökörre bocsátani a határozatot, mi odaállunk, kinyitjuk a kaput, s fogadom a Jeremiás keserűségeire, hogy úgy elkergetjük innen a tarkatollasokat, mintha soha itt sem lettek volna.
Méltóságos uram, az emberiség nevében könyörgök. Vessen véget a természettelen tusának, napolja el a választást, oszlassa el a választókat, különben a legirtózatosabb dolgok fognak ma itt történni.
Történjék, ami akar! Akik verekedve elhagyták az udvart, azok nem jöhetnek vissza többé. Méltóságod azt mondta, a jelenlévők határoznak. Éme,
tessék a jelenlévők határozatát meghallgatni. Méltóztatik hallani a jelenlévő kiáltását?
Vox!
Mi szükség itt szavazatra bocsátani a dolgot? Midőn senki sem szól az ellenfél mellett.
Vox!
Méltóságos uram, az lehetetlen, hogy méltóságod most szavazatot nyisson, hiszen amint ezek az emberek egyenként kibocsáttattak az utcára, a felbőszült ellenfél rögtön agyonveri őket.
A főispán vállat vont, s hideg nyugalommal nevezte ki a szavazatszedő bizottmány tagjait. Az utcákon már hallható volt a kint rekedt fél vad ordítozása, mely az üldözésből visszatérve a kapukat zárva találta, s a menekültek által értesítve volt a kokánfalviak árulása felől.
Tessék szavazatra menni!
Önöket mind meggyilkolják odakünn!
Csak tessék azt reánk bízni!
Az asztal előtt kellett mindenkinek szavazatát adni, s azután kimenni a megyeház kis ajtaján, melyet kívülről egyre döngettek fejszével és olmosbottal. Hatalmas verekedés vette kezdetét. Az emberek a földre gázolták egymást, egy-egy ember felugrott a többiek fejére, onnan csépelte az alatta levőket, még őt is le nem tiporták. A főispán és a hivatalnokok felugrottak az erkélyről, bezárkóztak szobáikba. Ekkor a még hátra volt kokánfalvi atyafiság kinyitotta az utcai kaput, és onnan rontott ki a csatatérre. Ez a roham döntötte el a diadalt. A kőcserepi párt emberei látva, hogy egy új tömeg jön ellenük, hirtelen visszafordultak, odahagyták a megyeházat, s azon az úton, melyen néhány óra előtt ők kergették el Szentírmai 4000 emberét, most ők magok futottak el a kokánfalvi atyafiak elől, kik megűzték őket a város végeig. Elszedték zászlóikat, fegyvereiket, s úgy tértek vissza a megyeházához, nagy diadalmasan végig énekelve az utcán. Kőcserepinek rossz éjszakája volt. Férje meggyaláztatását látva Evelyn elájult, s egész éjjel a legnagyobb kínok közt fetrengett. Egy vigasztalása volt a megbukott pártfőnöknek. Az, hogy bár ő gyalázatosan vesztett, ellenfele is gyalázatosan győzött. A szégyen közös. A diadallal ők sem fognak dicsekedhetni senki előtt. Másnap Zoltán egyedül jelent meg a megyegyűlésen. A főispán kimondta a tegnapi nap eredményét. A jelenlevők szavazata Szentírmait és Kárpátit választotta meg követekül. Mindkét név hangos éjjelzést kapott. Zoltán sápadtan, mint aki az egész éjt átvirasztotta, jelentkezett szólásra.
Sokkal szentebbek előttem hazám törvényei, hogy sem azokat még ügyfeleimnek is megengedném szegni. Amit tegnap e szent helyen történt, az örökké megsiratandó emlék marad előttem. Annak eredményét bár ránk nézve kedvező az, épp olyan kevéssé ismerem el jogosnak, törvényesnek, mintha az ellenkező esett volna meg. Alkotmányos jogaink durva megszegése ellen, amint óvást tettem ellenfeleimnél, épp úgy óvást teszek saját pártom ellen, s a választást semmisnek tekintem. Én oly helyet, hol alkotmányunk fenntartása felett kellene őrködnöm, el nem foglalhatok azon az úton, melyen engem ezen alkotmány megszegése vezetett, s a kényszer és erőszak, mely alulról jött, épp úgy ellenére talált bennem, mint az ellenkező. Én igazságot keresek, nem diadalt. Azért e választás ellen mind magam, mind jelölt társam nevében ünnepélyesen tiltakozom. A küldetést el nem fogadom, s új, jogszerű és törvényesen megtartott választást kívánok.
Nemes báró úr lemondását nagyra becsülöm, és elfogadom. Az újabb választásra a jövő hét ugyanezen napját tűzöm ki. S férfiúi szavamra mondom, hogy amelyik párt a legcsekélyebb vesztegetéshez folyamodik, annak jelöltjei nem fognak kandidációba jönni. Ígérem, és megtartom.
A kijelölt napra a nemességet újra egybehívták. Bölcs megfontolással, józanon, cselekedetük nemzeti fontosságától áthatva jelentek meg mindkét oldalon. A szavazás mély csendben, egész kegyelettel ment végbe, legkisebb botrány sem történt. A választók háromnegyede szentirmai és kárpátira szavazott. Egy negyed rész maradt Kőcselepinek.
Kőcserepi tanácsos palotája a választások után síralomházzá lett. Mindenki kerülte, legjobb barátai sem találják korszerű vállalásnak hozzájárogatni. Azelőtt minden nap 2-3 levelet kapott az ország minden vidékéről, nagy hírű férfiaktól, kik benne pártjuk támaszát ismerték. Magas kilátásokkal volt kecsegtetve, miknek elnyerése a fényes sikertől függött. És most mindennek vége. Senki sem gondol rá többet. Elfeledték, nem beszélnek róla, nem keresik.
Nem mehet sehova falujából, attól fél, hogy mindenütt gúnnyal fogadják. Nem mer senkihez levelet írni, attól tartva, hogy olvasatlan utasítják vissza. Nem viheti családját sehova, mert nem fogják őket meglátni. Nem kereshet magának a közéletben, hivatalában szórakozást, mert nem fognak semmit rábízni.
Bár találna otthon házi körében vigasztalást, de ott érzi még legjobban elhagyatottságát. Mindenki olyan szomorú körüle. Nincs, akivel egy vidám szót beszéljen. Egy búskomoly nő jár a pompás szobákon keresztül. Nem beteg már, de egész nap nem hallani szavát. Csak szemlesütve jár fels alá, mint aki mélyen az őrülésig gondolkozik valami rögeszmén, s csak olykor sóhajt fel nehezen, nem törődve vele. Van-e valaki, aki hallja?
Minő szégyen, minő gyalázat.
Ne búsulj, Evelin, ne légy szomorú. Eljön neki is az ő napja. Ott van most Pozsonyban a híres bajvívó Dabroni, kivel Tarnavárinak volt esete. E Dabroni nekünk jó barátunk. Ő is meg van gyalázva az ellenpárt által, miként mi. Dühös és elkeseredett. Azt kérdezi, van-e az úrfinak valami különös érzékeny oldala, melynek érintésénél hagyja magát elragadtatni indulatától. Pozsonyban minden nap találkozik vele. Módjában van vele beszédbe legyedni, beleköthet. Ó, bizony, van érzékeny pontja Kárpáti Zoltánnak. Meg fogom azt ismertetni vele. A szemtelen kölyök. Bűnhődni fog, ne búsulj.
De édes szép gyermekem, milyen halovány vagy.
Eredj gyermekem a szabadba. Eredj ki lovagolni kissé, a friss levegő meggyógyít.
Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 16. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kőcserepi Dániel, Barát Attila György, Evelin Takács Katalin, Tarnavári Schneider Zoltán, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Szentirmai Rudolf Csőre Gábor, Fráter Bogozi Elek Ferenc, Főispán Pataki Ferenc, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika.
A sorozat következő részét a zene után sugározzuk. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Tizenhetedik rész.
Kőcserepi biztatására Vilma megfogadta a szót, felnyergeltette paripáját, felvette lovak köntösét. Egy parányi törpe lovász kísérte el. Amint a falu utolsó házait elhagyták, Vilma megcsapkodta lovát, s a paripa vágtatva rohant vele végig az országúton. A lovász alig bírt vele érni. Már messze elhagyták Kárpát falvát, a tornyait is alig látni. Ahol kezdődik az a széles erdő, mely Kárpát falvát elválasztja Szentirmától, ott megállította a lovát a kisasszony, s odaintve lovászát, leemelkedett nyergéből.
Jártasd a lovakat itt fels alá. Várj itt rám, mindjárt visszajövök. Elmegyek az erdőbe ibolyákat szedni. Meg kell mentenem Zoltánt. Nem szabad fáradnak, alérnök lennem. Nem szabad félnem a közelgő éjszakától, erdők sötétjétől, ismeretlen állatoktól. Bizonyára meg fogják ölni, ha azon irtózatos emberrel összehozzák. Zoltán oly büszke, oly heves. Egy szó elég neki, hogy a biztos halál elé kiálljon. S amaz ember meg fogja őt ölni minden irgalom nélkül. Sietnem kell. Az út oly hosszú, talán eltévedtem. De nem. Harangszó hallatszik. Ez az est harangszó. Még egy keveset kell mennem. Csak még odáig tartson ki erőm. Az erdő tisztul a ritkáson keresztül. Azok már ott Szent Irma házai. Ott van egy leány. Ismered-e a gróf kisasszonyt?
A Katinka kisasszonyt? Hogy ne ismerném, ki ne ismerné azt?
Elvinnél hozzá egy levelet tőlem?
Akárhányat.
Vidd ezt Katinka kisasszonynak rögtön. Ha ő nincs otthon, add a grófnénak. Ha mind távol vannak, mondjad, hogy küldjék utánuk, mert ez sürgetős, nagyon sürgetős levél. Várj! Zoltán ellen irtózatos terv van készülőben, meg akarják őt öletni. Egy Dabroni nevű híres vívó van ellene huszítva. Ha sikerül őt vele összeveszíteni, Zoltánt megöli. Siessetek őt megmenteni. Adjátok tudtára, hogy kerülje azt az embert, ahol csak meglátja. Hozzátok el onnan. Álljatok az ő és a gyilkos fegyverei közé. Gátoljátok meg minden úton e találkozást. Tegyetek akármit, hogy őt megmentsétek. Tessék, vidd!
A kisasszony oly bágyat. Jöjjön be mi hozzánk. Nem messze van, pihenjék meg.
Köszönöm. Sietnem kell vissza. Fogd ezt a smaragdos mellkapcsot, jutalmul, és siess! Hozzám ne jöjj többet vissza, mert én már nem leszek itt.
A kis porleány csodálkozva tekintett az ajándékra, amivel úgy sem tudott volna mit csinálni, s látva, hogy az ismeretlen kisasszony ismét visszafordul az erdőbe, ő is a helység felé tért, s nem bírt magának semmit megmagyarázni abból, amit látott, amit hallott. Rögtön sietve ment a kastélyba, felkereste a kisasszonyt a kastély kertjében. S hogy elcsodálkozott aztán, amikor látta, hogy amíg a levelet olvassa a szép piros arcú kisasszony, az ő arca is olyan halovány lesz, mint azé a másiké volt.
Egy óra sem telt el, és egy fedett hintó vágtatott ki a kastély udvarából. 4 tüzes paripával, égő lámpásokkal. Tudtam én, hogy itt valami nem stimmel.
Egészen sötét volt már az erdőben, midőn Vilma visszafelé vette útját. Miután célját elérte, ereje elhagyta egészen. A magány félelme elfoglalta lelkét, elzsibbasztotta idegeit. Érezte, mély segélytelen, mély védtelen állapotban jár a rengetegben, egyes-egyedül, amire ezelőtt nem gondolt. az út is bizonytalanabb kezdett előtte lenni, mintha nem ezen jött volna. Semerre sem látott már világosságot, mindenfelé csak az egyforma véghetetlen erdő. Kiáltani akart, de a félelem visszafojtotta szavát. Éjszaka lett, a kisasszony mégsem került elő.
Kárpát-falván nagy ijegység lett a háznál. Lóra kapott minden cseléd. Késő éjfél volt már, midőn egy szolga megtalálta a kisasszonyt. Ott feküdt egy fa tövében, a zöld mohára nyugtatva fejét, némán, mozdulatlanul, haloványon.
Ha ti bírjátok jól nyelvvel, én bírom jól karddal. Én emelek szót ellenetek a zöld asztal mellett, engem kikacagnak. De álljatok velem szembe a zöld mezőn, és akkor titeket, fogadom, megsiratnak. Ti csak lármázni tudtok addig, amíg valaki tőletek megijed. De háttal mentek kifelé, ha egyszer valaki jól a szemeitekbe néz. Hősök vagytok mindnyájan szájjal, de elsápadtok egy kivont kard előtt. Ti finom élceket szortok ellenem, én nyílt gorombosságukat adok értük vissza. 100 meg 100 ember bömböl ellenem. Levele! Én szétnézek, és akire ránéztem, elhallgat. Úgy haragszanak rám, ha lehetne, elvesztenének egy kanál vízben. Pedig tudhatják, hol lakom. Nem tagadom elszállásomat. Mindenki számára otthon vagyok, s minden nyelven megértem a hozzám intézett szót. Úgy állok közöttetek, mint az oszlop. Magam kezdem szégyelni magamat, hogy az összes magyar nemességben nem akad egy férfi, akinek bátorsága volna szavaiért helyt is állni.
Ilyen beszédeket lehetett hallani minden nap a pozsonyi nyilvános helyeken, hol az akkori politikai élet hírhedett férfiai szoktak összegyűlni. Jól tudta mindenki, hogy kivel van dolga. A szabad elvű párt első megjelenésénél visszautasította, és a konzervatívok nem tartják szerencsének, hogy hozzájuk szegődött. Többet árt elveiknek, mint használ. A legkellemetlenebb szövetséges, amilyet csak képzelni lehet.
A véletlen úgy hozta, hogy Szentírmai után Zoltán íratta fel magát a szónokok közé. Dabron is sietett az elnökhöz, utánuk iratni a nevét. Azt sem tudta jóformán, mi lesz a megvitatandó tárgy, azt pedig éppen nem, hogy a két férfi miről fog beszélni.
Milyen különös az, hogy az előttem szólt két úr szavai úgy összhangzanak egymással, mintha megegyeztek volna benne. Én nem kutatom, mi gyöngéd összeköttetés csatolja egymáshoz a két urat a magánéletben, de bárki előtt is méltán feltűnhetik azon fiúi ragaszkodás, amely a Kárpáti úr eszmejárása a nemes grófét követi.
Mit beszélt, mit nem beszélt, még aztán Dabroni azt hallani sem lehetett többé a rátámadt zajtól. Csak azt látta minden ember, mint halványul el Zoltán, mint kell föl helyéből oly fehéren, mint egy halott, s szótlanul, visszatorlás nélkül elhagyja a termet rögtön. A tanácsterem reszketett a karzatok dühös tombolásától.
Felszólítom a rendeket és a hallgatókat, hogy a szónok iránti megvetésüket szavazzák meg egy néma hallgatásban.
Egyszerre olyan csöndesség lett, mint a sírban. Ez meg volt szavazva. Dabroni arca a siker dicsőségétől ragyogott, mint akinek a polgár koszorút sikerült elnyerni. Szentírmai semmi hatást sem mutatott arcán. Ő tökéletesen tudott indulatain uralkodni. Jól tudta, hogy Zoltán miért távozott el. Előre sejtette azt.
Meg kell előznöm Zoltánt. Meg kell gátolnom abban, ami teendő volt. Helytelen és kivihetetlen eszmelet volna, de megelőzni lehetséges. Urak, legyetek szívesek ülés után velem jönni.
Amint az ülésnek vége lett, Rudolf rögtön kocsijára ült két meghívott társával együtt, s hajtatott Dabroni szállására. Az még akkor nem volt otthon. Rudolf és barátai helyet foglaltak szobájában, s rávártak, míg megjön. Nem sokára fütyölve jött fel Dabroni a lépcsőkön, s feltett kalappal lépett be termébe.
Önnek szándéka volt engem megsérteni?
Úgy hiszem, hogy nem önt volt szándékomban megsérteni, hanem más valakit.
Tudom. Nálam gyöngébb embert.
Úgy tetszik, mintha ön féltené őt.
Az meg lehet. Úgy hiszem, hogy én megelőztem őt.
Nem tagadom, ám bár bizonyosan tudom, hogy ő is fel fog keresni.
Az kétségtelen. Hanem már én egyszer megelőztem. Mikor van önnek üres ideje?
Akár holnap.
Előbb nem.
Délután nem divat ilyen ügyeket elintézni.
Tehát ön nem találkozhat reggelnél elébb velem?
Becsületemre mondom, senkivel sem.
Melyik önnél a legkorábbi óra?
Ha, 6 reggel. Előbb nem öltözöm.
Jó. A többit lesz ön szíves elintézni segédeimmel.
Alig távoztak el, két új látogató jelent meg Dabroninál. Zoltán küldöttei voltak.
Lehetetlen korábban szolgálnom önöket 8 óránál, el vagyok foglalva becsületbeli dologgal. Ha azt végeztem, legfeljebb 8 órakor parancsolatjukra állok. Tehát mind a kettőt egymás után. Tán még egy harmadik is jő.
Fráter, azt tudod jól, hogy te egy alávaló fickó vagy. S én csak az bánom nagyon, hogy még eddig ki nem vertelek innen. Ma aztán betelt a mértéked, és én azt mondom, hogy ne tovább. Te meg vagy bolondulva saját bámulatodban, s azt hiszed, hogy az emberek félnek tőled azért, hogy utálnak. Ezt a hitedet egy kissé meg kell már ingatni. Ha te neked tetszik a gyilkos szerepe, nekem meg tetszik a bakóé. S ha te az ésszel vívott tanácskozásokba mindig a kardodat veted, illő, hogy akadjon valaki, ki egyszer már azt a hátadhoz verje. Remélem, hogy ahova hívlak, ott leszel.
Avec plaisir.
Korán hajnalban.
Csak ezt nem tehetem. 6 órakor találkám van, és 8-kor ismét.
Ördög vigyen el, nem tart az olyan sokáig. 6 és 8 között még 2 óra idő van. 7-kor vagy eljössz, vagy itt várlak a kaputban, s erővel viszlek el magammal.
Oly sürgetős.
Igen, oly sürgetős. Mert ha hosszú időt adok, megtalálja tudni a főlovászmester, s megakadályozza a találkozást. Nekem sietés kell.
Kitől tudná meg?
Fráter, te szeretsz kifogásokat tenni, midőn találkozókra hívnak. Ha ezt tudom, korbácsot hozok magammal és tanúkat.
Jó, elég. 7 órakor jelen vagyok. Küldhetett tanúidat mindjárt.
Elkésd az időt.
Rudolf az utcán találkozott Zoltánnal. Amint egymást megpillantották, előbb, mintha megdöbbentek volna, azután pedig jókedvel siettek egymást üdvözölni. Jókedvű, kedélyes iparkodott lenni mind a kettő. Karon fogták egymást, s végig sétáltak Pozsony utcáin, le és fel a Dunaparton, tréfás beszélgetésekbe mélyedve.
Rudolf meghívta Zoltánt, hogy ebédeljen nála. Karöltve, vidáman tértek vissza Rudolf szállására. Amint kacagva beléptek, egyszerre megdöbbent mind a kettő. Az előszobában hölgyek felső ruhái voltak lerakva, amilyeneket utazók szoktak levetni.
Ki van itt? Nőm és leányom. No, az ugyan különös, hogy mi így meg vagyunk lepve, ahelyett, hogy örülnénk. Úgy nézünk, mint akik megijedtek.
Rudolf!
Mi bajotok? Mi történt veletek? Miért jöttetek így hamar utánunk? Mi csak 1 hónap múlva vártunk. Azt hittétek, ugye, hogy meg fogtok bennünket lepni valami tiltott kalandon, valami hűtlenségi csínyen. De hát örömötökben sírtok-e így?
Nem. Nem. Nézd ezt a levelet.
Hát ennek köszönhetjük, hogy így jókor látunk benneteket. Ó, még kedves bohók vagytok ti. Nesze, Zoltán, olvasd.
Valóban.
Miért nevetsz? Már 3 napja kétségbe vagyunk esve miatt.
Tehát te remegtél miattam? Te féltettél engem? Nem szeretnéd, ha elvesznék?
Nem szeretném.
Ezek a bohók azt képzelik, hogy itt Pozsonyban csak úgy lövöldözik le az embereket, mint a madarat. Drága Flórám!
De hát, kedves kicsikém, azt képzeled-e, hogy engem bármiféle embernek módjába van tudtom nélkül megölni? De abba még én is beleszólnék. Nem láttál-e még soha lőni, vívni? Hát félek én valakitől. És éppen egy ilyen szájhőstől, ami ennel a te titkos tudósítód összehoz. Egy ilyen ügyetlen ember, akit mindenünnen kidobnak, elvernek, s aki csak dicsekedni tud, s legfeljebb olyan embereknél köt ki, mint Tarnavári bátyánk, akikről tudja, hogy nem értenek a karthoz.
Az igaz, hogy gyönyörű hidalgóval rémítettek meg benneteket. Hihetőleg valami szenvedő lovagműve lehet, akinek az imádottja nagyon sokat kacsingathatott ránk a színházban, vagy a termekben, s aki azáltal gondolt bennünket imádottja előtt népszerűtlenné tenni, hogy titeket ide rendelt.
Valóban mulatságos eset. Akármint is történt, nagyon jól ütött ki, hogy mi 1 hónappal hamarabb eljöttünk a várt időnél. Már most nem is maradunk el tőled, édes Rudolf, 1 napra sem többé.
De már holnapig mégis el kell maradnotok, mert itt az sincs, ahova letelepedjetek. Előbb rendbe kell hozatnom szállásotokat. Tehát reggelig csak vándoroljatok át Szentciékhez. Ők úgyis nagyon egyedül vannak, majd holnap hozzám költözhettek.
Hogy féltettünk titeket, mikor távol voltunk tőletek? Az ember olyankor a legnagyobb veszélyt is elhiszi azokról, akiket szeret.
Hölgyeim, megengedik, hogy elkísérjem önöket Szentciékig?
Igen, és holnap reggel 10 órakor jaj, majd értünk.
Zoltán, holnap reggel 7-kor itt találkozunk a szállásomon. Valami dolgunk lesz együtt.
7 órakor? Eljöhetek.
Ti oly korán keltek fel.
Megszoktuk falusi életünkben. Holnap látjuk egymást.
Hetet ütött pontban az óra, midőn Zoltán szentírmai ajtaján csöngetett. Hallotta ő a 6 órát is ütni, és az 5-öt is, és éjfél után minden órát. Még a 8-at is meg fogja hallani. A pitvarnok nyitotta ki az ajtót, s kérte Zoltánt, hogy csendesen lépjen, mert a gróffal szerencsétlenség történt.
Mi történt?
A gróf korán reggel kikocsikázott, nem vette észre, hogy zekije oldalzsebében egy töltött pisztoly volt. A lovak megbokrosodtak, ő kiugrott, a pisztoly véletlenül a kerékhez csapódva elsült, s a grófot megsebesítette.
Rudolf tehát megelőzött a párbajban.
A szobában nem volt Rudolfon kívül más, mint az orvos. A véres öltönyök oda voltak levetve a pamlagra. A gróf arca most is ugyanazon nyugalmas kifejezéssel bírt, mely mindig sajátja volt. Halk, de töretlen hangon kérte orvosát, hogy engedje egy pillanatra Zoltánnal maradni.
Kedves Zoltán, én veszélyesen meg vagyok sebesülve. Még 1/2 óráig öntudatomnál vagyok, azután beáll a láz, és másik 1/2 óra múlva nem élek. Hogy miért történt ez? Azt te jól tudod, de sohasem fogod senkinek elmondani. Véletlen szerencsétlenség ölt meg, ezt mond a családomnak. Ezzel a halállal tartozom neked. Tartozom azoknak, kik téged szeretnek ezen a világon és a másikon. Aki engem megölt most, emiatt kénytelen elhagyni ezt az országot, s te többet fel nem találod őt. Amott az asztalomon van egy hozzá címzett boríték. Azt vedd magadhoz. Ha nyugodt órádban leszel, bontsd fel és olvasd el. 2 levél van abban. Az egyiket én írtam, a másikat édesanyád. Mindketten halálunk órája előtt, annak előérzetében. Mindkettő halállal hitelesített.
E két irat meg fogja veled tudatni, hogy nincs okot pirulni, midőn emlékeinkre gondolsz. E két irat megnyugtatja lelkedet, ha volna annak még gyanúja a halottak iránt. Egy kérésem van hozzád, hogy ez szörnyű mesének vége szakadjon, hogy meg legyen azt cáfolva örökre a világ előtt. Vedd nő lányomat. Ez el fogja hallgatni az átkozott vádat.
Gyám, atyám!
Ígérd meg nekem, hogy szeretni fogod őt. Ígérd meg, hogy semmire sem gondolsz egyébre, mint hogy őt boldogítani fogod.
Ígérem.
Ezen ígéretten tartozol az én becsületemnek és az ő szerető szívének. Most küldj el a családomét. Te maradj mellettem.
A kocsis oly gyors volt, néhány perc múlva mindenki ott volt a haldokló ágya előtt, mind a hárman. Rudolf már nem tudott szólni, csak mosolygott rájuk.
Rudolf, ez lehetetlen. Éj írtózat nem történhetik meg a világban. Tréfa ez, álom ez, hazugság a látvány. Érzékeim csalnak így. Nem, nem halhatsz meg. Tegnap még minden oly kedves, oly vidám, oly édes. Ah, ne tréfálj, szökjél fel ágyadból, neves, kacagj. Mondd, hogy enyelektél velünk, hogy meg akartál bennünket kínozni. És az lehetetlen, hogy te meghalj. Ne tagadtasd meg az Istent. A kezed.
Rudolf halvány ajkaihoz érintette Flóra kezét. Édesen, mosolyogva tekintett rá. A gyermekek kezeit is odavonta magához, és egymásba téve szorította mind a kettőt. A szép mosolygó szemek megtörtek, elhomályosultak lassanként. A deli arc elsápad, elfehérült. Flóra azt képzelte, hogy az ő szemei homályosulnak el. Egyszerre lecsúszott mind a két gyöngéden szorító kéz, s erőtlenül esett le a párnára.
Anyám! Anyám!
Flóra aléltan rogyott össze, a nehéz gyötrelem hideg verítéke csorgott alá arcán. Az óra 3/4 ütött 8-ra.
Zoltán sietve hagyta el a házat. Aland bérkocsia vár reá. Ha az üdvösség maga várna reá, nem hagyná-e azt el, hogy felkeresse azt az embert, aki Rudolfot megölte?
Sietve hagyj! 10 perc alatt a ligetben legyünk!
Hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 17. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Veselényi Miklós Kovács Krisztián, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Dabroni Manó Debreceni Csaba, Szentírmai Rudolf Csőre Gábor, Szentírmai Flóra Létai Dóra, Vilma Mezei Kitti, Katinka Rutkai Laura, Leány Nagy Mihály Csenge, Pitvarnok Hannus Zoltán, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Kortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A sorozat következő részét holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7:40-kor az M5 műsorán.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.